mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 8 percen folytatjuk a Millás reggeli műsorát, itt a Rádió Café 98.0-án, műsor vezető társam velem szemben Áldo Gál, Kántor Endre.
És aki pedig már a reggeli tornán túl van, Mihálovics András, szegénynek nem mondom meg, hogy ez most poénból...
Nem mondj el semmit.
Semmit, lehet a Viber oldalunkon,
az egészségügyi adatok szépen. Nagyon érzékeny, személyes adatoknak
minden. Így van, így van. Lehet a Viber oldalunkon szavazni, hogy mi történik Mihálovics Andrással, de ezt a képaláírást várjuk a Facebook oldalunkra is. Egy fantasztikus kis életkép a stúdióból, aki ellátogat a Millás reggeli Facebook vagy Viber csatornájára, az meg tudja, hogy miről van szó.
0636 98 098 0, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Itt lehet kontaktálni a műsor készítéséről, valhoz... Satöbbi.
Sziasztok, nekem ma esett le, hogy a pékségben az eddig 75 forintos zsemle, ma már 99 forint, ez már brutalidad, írja Viktor. Hát az a csendesen kúszó infláció, ez bizony
jelentkezik.
Ezért kérdeztem rá
az élelmiszer inflációra, mert én is érzékeltem ezt.
Mindenki érzékeli, András, tehát az, hogy ha csökken, tehát ez egy, nem tudom, ez kb. Olyasmi lehet, mint az ügyfélkapu plusz. Tehát, hogy amikor örömhírrel szolgálunk, hogy most már az infláció üteme az nem olyan magas, attól még magas.
Attól nem lett olcsó, ami azt jelenti, magasan hogy ragadtak az árak, ugye?
3,5 vagy 4%-kal több, mint korábban volt, ami brutál sok volt, tehát az folyamatosan növekszik. Sajnos, és ezt nagyon-nagyon érzékelni, ahogy Viktor is megírta a bevásárlásnál, úgyhogy szerintem ez sok mindenkire hat negatívan.
Van-e még esetleg?
Van rengeteg üzenet, persze, köszönjük szépen. A gázfogyasztás növekedése is hozzátesz. Igen, köszönjük szépen, rengeteg üzenet a beszélgetéssel kapcsolatban,
és
ami a listáról.
A listáról szólt, kapunk hideget is, meleget is. Hogy miért nem vagyunk keményebbek a megfogalmazásokban? Miért nem nevezünk néven bizonyos dolgokat? A másikak meg
köszönjük
azt mondjuk, hogy
a lista nyilvános.
Miért ilyen himi-humi listákkal foglalkozunk?
Ez nem himi-humi. Nyilvános a lista, az OFAC SDN lista, ilyen szép magyarosan mondva, a Sanctions Search .ofac.treas.gov, de hogyha rákerestek a Google-ben, akkor ezen a listán lehet keresgélni, teljesen nyilvános, és mindenkit meg lehet rajta találni.
Mindenkit? Engem is? Ne hozzá rá,
aki
a szív,
rajta
vagy
van mindenkit.
Kántor úr,
aki rajta van mindenkit.
Ne ízetlenkedjen itt. Na, menjünk tovább, sok beszédnek sok az alja, legyen inkább tartalom ebben a műsorban, mert jön az adóvilág rovat, benne pedig meglepetés ország.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Tehát a vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és a kiugróan sikeres gazdaságokat vizslatjuk így bemelegítésként az év elején. Nem fogjátok elhinni, drága hallgatók, hogy ki került melyik ország sorra ma reggel? Görögország.
Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt! Így van.
Hát
így
ez
van,
azért meglepő, mert még néhány évvel ezelőtt napi szinten be kellett számolnunk arról, hogy most csődbe megy Görögország, és kitránt magával Európában, meg a német bankrendszert megrengeti-e, hát stb. Most meg kiugróan sikeres gazdaság.
Igen. Igen, hát pont ez az apropója annak, amiért beszélünk róluk, tehát ők a így lerövidítve, meg majd azért visszatérünk egy kicsit a történelemre, meg a gazdaságra, tehát Görögország a 2008-as válságban vérzett el nagyjából, tehát tudjuk, hogy ő egy EU-s tagország, eurója volt, és hát gyakorlatilag ezek alatt az évek alatt, a 2008-9-es gazdasági válság alatt a GDP arányos államadóság 109%-ról 3 év alatt 170%-ra fölment, ami egy 15%-os költségvetési hiánnyal párosult, szóval valahogy nagyon elmentek a dolgok. Én nem is azt elemezném, hogy mi történt ott, meg mi okozta, de azt emlékszünk rá, hogy a PIX fogalom, meg ezek a fogalmak, amiket úgy ennek kapcsán hallottunk, megtanultunk, tehát a trojka, amelyik ugye beszállt ebbe, és próbálta ezt a dolgot menteni, mert ugye itt több ország is probléma volt, de ők voltak a legsúlyosabbak, és főleg különösen azért, mert ha jól emlékeztek, ott még azt hiszem ilyen pénzügyi csalás is volt. Tehát,
hát sok minden volt, és ezt alaposan utána lehet olvasni annak, hogy milyen miszkoncepciók is vannak a közvéleményben azzal kapcsolatban, hogy ugye, hogy a, hát nyilvánvalóan az olaszok, a görögök, hát nem dolgoznak, állandóan sziesztáznak, meg a spanyolok, nem csinálnak semmit. És ezeket tényszerűen bebizonyították, hogy nem igaz, és hogy ugye a németek dolgoznak, a görögök nem dolgoznak, tehát léteznek ezek az ilyen sztereotípiák, jó, azért, amik teljesen
de
hamisak.
Azért az adórendszerükben volt viszont kivetni való, hiszen hát azért ott nagyon sokan nem adóztak egész egyszerűen, holott vállalkoztak, de most nagyon előre szaladtunk.
Na, szerint. Nézzük akkor, igen.
Igen, tehát gyakorlatilag ugye ők azért ezekben az években ilyen 2013 körül jutottak az innen szép nyerni helyzetbe, tehát gyakorlatilag egy olyan mély és olyan eladósodott szerkezetű gazdaság volt, ami ilyen leírási határon volt. Tehát nyilván akinek benn volt a pénze, főleg európai országok, és akik finanszírozták ezt, azok izgulhattak, és hát ugye valaminek történnie kellett. És itt ami érdekes az, hogy sokáig valójában egy ilyen vegetáció volt. Tehát azt lehet mondani, nagyjából a 19-es választásokig, a 20-asig, ilyen lassú-lassú araszolás volt, amit mindenki úgy nagyjából sejtett, hogy ezek a fajta helyzetek, ezek megszorításokat, költségvetési megszorításokat, adóemeléseket, adóbehajtási javítását fogják hozni, de igazából kérdés az volt, hogy hogy fog ez az ország ebből kimászni. És érdekes módon a 2020-tól elindult Görögország egy felfelé vezető úton. Most lehet, hogy ezeknek az éveknek az eredménye ez, de gyakorlatilag ez a New Democratic Party nyert, ez a szem nas az a nevük, 40%-os többséget kapott, és ők ami a Görögországban azért ilyen szempontból érdekes, és egyedi példa volt, mert közel 10 párt versenyezott azért a politikai hatalomért. Gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy ott megindult a gazdaság, és 5,7%-os növekedésük volt 22-ben, 23-a 2,3, tavaly 2,4, amivel azt lehet mondani, hogy messze fölötte voltak az 1%-os átlagos EU növekedésnek. Tehát innen ez a fajta eufória, hogy valójában mi a fene történt itt, miért tudott ez a dolog így elindulni, és ezzel párhuzamosan a 2023-ban mindig 164%-on lévő államadóság az úgy néz ki, hogy most már évente egy olyan akár 10%-kal lejjebb is megy, és 2028-ra 133%-ra várják. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az ország nem csak a hitelező itt tudja fizetni, hanem úgy néz ki, hogy egy olyan fajta többletet tud termelni. És most ugye ennek mi az oka? Hát ennek több oka van. Nyilván megszenvedték ezt, és a bérszínvonalukkal, meg egy csomó mindennel azért megoldódott, de a lényeg az nagyjából, ahogy én olvastam, az ott van, amit ti is mondtatok. Tehát, hogy valójában ez az ország egy elég komoly adóbehajtási javulást ért el. Tehát itt az adóelkerülés nagyon jelentős volt. Nagyjából egyébként a KKV-szektorban és az egyéni vállalkozások szintjén, de összességében is azt hiszem GDP-arányosan majdnem 8%. Uh-huh. Tehát azért ez egy elég komoly mérték, és ennek alapján azért érdekes ez, mert ezzel felpattantak. De úgy néz ki, hogy most fognak tudni jobban beruházni, és úgy néz ki, hogy még jobban erősödni fog ez a folyamat. Tehát úgy néz ki, hogy Görögország csatlakozva azért a tenger, a Egei tenger másik oldalán lévő Törökországhoz valami fellendülési lehetőségük lesz, ami Törökország nem arról szól a deviza problémái ellenére, de úgy néz ki, hogy Görögország is megy. Most Görögország azért érdekes, mert egyébként a mérete nagyon sok szempontból hasonlít hozzánk, tehát 10 millióan vannak, 130 ezer négyzetkilométeres az ország, tehát a földrajzilag is a terület nagyjából azonos, az azért mondjuk megtévesztő, hogy itt körülbelül 2000 sziget van, tehát ami nagyon-nagyon sok, ebből 170 lakott csak, de azért a görög szigetvilág az elég jelentős, hát ezt láttuk ugye a menekült problémák kapcsán is, nem volt nehéz a menekülteknek egy görög szigetre eljutni, mert rengeteg van belőlük. Na most ami érdekes, és ami miatt ez egy fontos dolog, mert egy jó példa arra, hogy mégiscsak van kiút. Tehát úgy néz ki, hogy mégiscsak van, ez azért emlékeztek, az EU-nak egy nagyon komoly kérdése volt, hogy az Európai Uniónak a közös pénz, az euró az összeroppan, vagy nem? És úgy tűnik, hogy a görög példa az erre talán egy optimizmusra ad okot, hogy ki lehet ebből a dologból jönni. Nyilván borzasztó komoly költségvetési szigorral, de amit múlt héten néztünk Argentinához képest, én nem láttam azt a nagyon komoly költségvágási szempontot, de ebben lehet, hogy benne van az ő világuk, amiről beszéltünk, tehát hogy azért a költségek vágása az nem a görögök erőssége, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy szépen lassan a klasszikus modelle is helyre tudnak állni, és láss csodát, 2024-ben már verték az EU növekedési mutatóit. Tehát azért ez egy, ahogy nézzük, innentől kezdve ez egy nagyon komoly dolog. Na most a görög gazdaság egyébként klasszikusan azért a mezőgazdaságra épül, tehát itt azért az olíva, és itt a füge, és itt a, ezek azért nagyon erős, de van itt egy csomó más, a paradicsomtól kezdve, tehát egy rengeteg termékük van, a görög dinnyén át, a dohányon át, minden, de a görög mezőgazdaság az pont erős. A turizmusuk is nagyon erős, mert egy évben gyakorlatilag több mint 20 millió, 24 millió turista keresi fel az országot. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon komoly szám, és ezek az ágazatok azért úgy néz ki, hogy jól mennek. A bányaiparuk is erős, tehát itt azért elég komoly a gyakorlatilag bauxitjuk van, alumíniumgyártásuk van, olajkitermelésük is van, tehát gyakorlatilag ezért talán segít ezen az egészen. És én úgy gondolom, hogy ez szintén egy elég erős hátteret ad. De én úgy gondolom, hogy emellett egyébként azt is látni kell, hogy mindemellett ez az ország egyébként még így is magas a lókulcsú. Tehát úgy néz ki, és ami miatt Görögország egy picit most még ilyen romantikusabb képben is van, hogy várható egy adó elkerülés. Mert a mostani jellegi állapot szerint azért az adókulcsok fönn vannak. Tehát a áfájuk 24%, a társasági adójuk 22%, uh-huh. Gyakorlatilag ilyen szempontból azért az nem annyira versenyképes, de hát megállt.
Hát ide nekünk a 24%-os áfát mondhatnunk, de ugye ha összehasonlítjuk, hogy a társasági adó nálunk ugye 9%, ha jól emlékszem, igen, ott meg 22, akkor azért lehet, hogy mégse irigyeljük annyira őket.
Igen, itt jön be az az érzés, amiről pont az előbb beszéltetek, hogy azért az ember fogyasztóként nem olyan érdeklődik a társasági adó iránt. Tehát gyakorlatilag az áfa iránt már igen, és az áremelkedésekbe azt azért nem szabad elfelejteni, egy inflációnál az állam is bőségesen keres, mert az infláció az adóbevételeket is tolja föl. Nyilván a kiadások is nőnek, tehát ennyire nem egyszerű a képlet, de az ilyen, tehát az infláció az ilyen szempontból adóbevételeket is növeli, tehát nem az állam ilyen szempontból nem áll olyan szerencsétlenül, tehát nem egy csökkenő tendenciát mutatnak ezek. De egy biztos, hogy a görög adórendszer az OECD szinten is van, és az SZIA-juk sávosan 44%. Tehát van a különböző modelljei, de azért a görög adórendszer az még nem a legattraktívabb dolog, és gyakorlatilag az OECD 33%-hoz képest ők majdnem 40%-nál vannak, 39%-nál vannak, ami szintén magas. Tehát összességében...
Ezek azért veszélyfaktorok szerintem, mert ahogy említetted, egészen komoly ugye az a növekedés, amit elértek. Tehát az OECD-nek a legfrissebb jelentése szerint ugye 2021 óta felülmúlja az eurozóna átlagos növekedését, akkor ha megnézzük, a 6-szor gyorsabban növekszik, mint az Európai Unió egésze a görög gazdaság, és egy csomó jó adatot tudunk említeni.
De azt lehet tudni, hogy miből gyújtották be a rakétákat? Mert hogy ezek szerint az adórendszer, mint ösztönző, gazdasági növekedést ösztönző, az nem játszik ebben a történetben.
Nem. Én azt látom, hogy valószínűleg a költségvetési számokat elkezdték szépen helyre tenni, és a befektetések és a beruházások egyre jobban jönnek. Tehát gyakorlatilag nagyon úgy néz ki, hogy Görögország tudja bővíteni a gazdaságát. Tehát, és ebben nem korlátozódik egy adott régióra, tehát mondjuk mi Kínára, hanem ők gyakorlatilag úgy néz ki, hogy máshonnan is tudnak bevonzani pénzeket. Lehet, hogy ez idő alatt, a 10-valahány év alatt Görögország kellően olcsó lett. Én most emléztem az árakat, most tipikusan ingatlan árakat.
Hát igazából az a baj, hogy hozzátartozik a képhez, a teljes képhez az, hogy a másik oldalon egy elég erős esést lehetett látni az exportban, illetve a bérek az egyik legalacsonyabb szinten vannak. Igen. Az egész EU-ban. Atén hátulról a harmadik a ranglistán, csak kettő ország teljesít rosszabbul, Magyarország és Bulgária.
Jó, hát akkor ebből kiolvasható az is, hogy nekünk is van esélyünk szépen megindulni.
Ja, de optimista hétfőn, ez nem, tényleg, ez így van. Nekünk is van esélyünk megindulni, csak utol ne érjenek a bolgárok minket a maguk 13.500 eurójával, ugye ez az éves átlagbér Magyarországon 16.900.
Igen, de egyébként tehát én nem készültem egy ilyen komplex makro elemzéssel, hogy mi ennek a görög fellendülésnek, ami reméljük tartós lesz, mert úgy néz ki, hogy a következő években is tartani fogják ezt a növekedést, mi ennek a valós motorja, de én is úgy gondolom, hogy valószínűleg alacsony a bérköltségük, még így is magas egyébként a munkanélküliségük, tehát majdnem ilyen közel 10%-os, de úgy tűnik, hogy egyébként az alapiparágaik jól teljesítenek, és most már megkapják, most már nem olyan óvatosabban szemlélik őket, és úgy néz ki, hogy ez a régió ezzel a költségszinten érdekes. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon erős kereskedelmi útvonal, tehát Görögország az gyakorlatilag egy nagyon erős központja volt mindig is a kereskedelemnek a földközi tengeren belül. Pont olvastam a korintoszi csatornáról, hogy az is milyen jelentőségű volt, ugye mi már nem nagyon beszélünk róla, mert mi globális csatornákról beszélünk, tehát a Suezi, meg Panama, meg ilyenekről, de a korintoszi is egy nagyon jelentős útlerövidítés volt Görögországon belül, tehát hogy ott sokkal gyorsabban lehet áthajózni gyakorlatilag hát az idézőes félsziget egyik oldalra a másikra, tehát egy csomó olyan dolog történik itt, ami szerintem összefut, de egy biztos, hogy van kiút, tehát, és ezt azért a PIG-nek, az akkori PIG-nek a többi tagja nem ismételte meg, nyilván mások voltak a helyzetek, és nagyon nehéz összehasonlítani, és ezért beszélünk a Görögországról, hogy úgy tűnik, hogy egy pénzügyi megszorítással is, egy következetes megszorítással el lehet oda jutni, hogy gyakorlatilag megerősödik az a fajta befektetői bizalom, és akkor a dolog újból elindulhat, és azon a fajta költségszinten. Szóval Görögország egy ilyen csendes csodaország itt, főleg Európán belül, mert azért ezek a növekedési számok azért Ázsiában nem hoznak izgalomba senkit, tehát, de azért az EU-n belül mi mindenképpen fölkapjuk a fejünket arra, hogy itt valami lesz, és érdekes, mert a recept ellentétes. A múlt héten beszélt Argentinnal, tehát ott, ahol nagyon drasztikusan a Milei úr a költségvetési kiadásokat vágta le. Itt is azért történtek egy csomó minden, főleg beruházás, de például a szociális rendszeren úgy tudom, ahogy láttam a grafikonokat, nem nagyon csökkentettek. Szóval mindenképpen érdekes történet, és ez a nem csak a görög matematika csúcsa, tehát, hogy ők ezt össze tudták hozni, mert pont ezen buktak ők meg 2008-2009-ben, ahol ez az úgynevezett kreatív könyvelésük során derült ki, hogy az államadóság lényegesen magasabb, mint amit ők közzétettek az euró.
Jó, hát ez előfordulna, hát nem értettek hozzá pontosan, hogy kell a dolgokat csinálni. Ugye megpróbálkoztak ezzel a németek is, ilyen költségvetési hókusz-pókusza ott se sikerült. Itthon is láttunk ilyesmit, amit, úgyhogy mindenki csinálja ezt a sportot, kérdés, hogy kinek sikerül.
Igen, csak egyet ne felejtsünk el, hogy mi mindig ugye azt gondoljuk itt Magyarországon, hogy ez az eurózónában kilátástalan. És itt meg pont arról beszélünk, hogy az eurózónában nem kilátástalan. Uh-huh. Tehát ja, ez okay. Egy nagyon
meg
fontos...
Meg lehet csinálni ezt euróval fizetve is.
Így van. És szerintem ezért kerültek ma ők ilyen szempontból napirendre, mert ez egy sikertörténet. Én kívánom nekik, hogy tovább tudjanak menni. Ők azért jó pozícióba érkeztek. Nekik egyébként 2001-től volt eurójuk, tehát viszonylag hamar elkapták ezt a problémát, 2008-2009-ben. De most úgy néz ki, hogy élni tudnak a helyzettel, és ez a fajta jövőképük változatlan. Mert aztán Botton megmondja, hogy ez milyen fajta politikai stabilitás.
Hát igen.
Társul, és hogy ez a NASZ tovább tudja vinni ezt a fajta vonalat, de egy biztos, hogy egy nagyon-nagyon érdekes és pozitív példa így az unión belül.
Köszönjük szépen az ismertetését ennek, és akkor megyünk tovább. Köszönjük szépen, jó munkát neked, szép napot!
Sziasztok! Szép napot, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, illetve ő ismertette, hogy mit lát ő a BDO adatai alapján. Gerendi Zoltán a BDO... Így van, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és hát politikai oldalról is megnézzük ezt az országot, természetesen Feledi Botonddal.
De csak egy rövid szünet
közben
után.
Közben egy info, a nullás vecsés mellett az M4 csomópontnál déli irányban áll baleset miatt, a bekötősávok is állnak, ellenirányban bámészkodók miatt lassul állóra a forgalom, óvatosan írja Zoli, és az M4-es hús, de majd az M0 pont írta egy másik hallgató, viszont román kamionok szórják a jégkockákat, írja K hallgató, úgyhogy tessék vigyázni.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő, folytatjuk a görög sztorit, kiugróan sikeres gazdaságokat veszünk górcső alá, megpróbáljuk megfejteni a titkukat. Most Görögország van soron, amit ugye Gerendi Zoltán már a gazdaságát feltárta, de most a politikát veszünk górcső alá, megnézzük, hogy az mennyiben járult hozzá az ország sikeréhez. Szerbusz, jó reggelt, Botond!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát Görögország nem ez a nyugodt, kiszámítható kormányzás földje. Ott is azért rengeteg párt, rengeteg ilyen irányú kurfli azért benne volt a kormányzásban az elmúlt időszakban.
Így van, igen, talán pont azért is tűnik most a vélnek a görög politika, mert már előtte sem volt az. Tehát abból a szempontból, hogy persze most is rengeteg kis fragmentáció van a széleken is egyébként, tehát már csak ugye nem a válság időszakából a fülünkbe jutott görög hajna, hanem mindenféle más kisebb-nagyobb szélsőjobbos, illetve radikális baloldali pártok vannak. Egyébként pedig technikailag visszatért ugye a régi nagy kormánypárt, az Új Demokrácia, aki egy mérsékelt konzervatívként van számon tartva, és ugye az ő vezetésükkel, mint Hatakis, egy relatív sikeres stabilizációs időszakot vitt végig gazdasági szempontból.
Igen, politikailag ez nem az mondható el. Ez egyrészt a Szirizának is köszönhető, mert ugye két egymás utáni kormány érte el ezt a szitut. A Sziriza meg most meg már van. Töredékeire szakadt, nem tudom hány részre.
A Szirizából ugye így van, tehát itt volt 23-as választás, ami azért szerintem a magyar hallgatók meg is izgalmas, hogy ugye a választás lement, és ugye megnyerte az Új Demokrácia a Szirizával szemben, de az ellenzék még mindig nem, tehát koalíciót kellett volna alkotnia, úgyhogy rögtön egy hónapra rákírtak egy másik választást, amikor sikerült annyira felforgácsolni az ellenzéket, hogy végül is egyedül megszerezték a 158 fős többséget a parlamentben az Új Demokráciáig. És aztán ugye a Syriza jól össze is összett saját magával, úgyhogy kiváltak belőle egyrészt ilyen mondjuk úgy, hogy liberálisabb szárnyak, és aztán szépen elkezdődött a saját magát felemésztő folyamat, ugye Alexis Tsipras Syriza elnöki posztjáról ekkor mond le, és Kasszelákiszt itt veszik elő, ugye egy olyan embert tesznek a baloldali radikális Syriza élére, aki a Goldman Sachs-tól jön.
Aha.
35 éves nyíltan meleg kapcsolatban élő kártyi órákkal posztoló politikust. Hát ez ugye nem jött be a választóknak.
Ez érdekes, mert ugye karakteres volt a Syrizának a miniszterelnök, bocsánat, a pénzügyminisztere, hát a Yanis Varoufakis, aki viszont ő is kilépett, is, ugye, És
ő meg már korábban kilépett, és az ő párt ugye nem is érje, ugye egyedül pártot csinál, és nem is érje el a 3%-ot, ahogy egyébként több ilyen pártocska is van, akiknek ez nem sikerült. És aztán a 24-es RT választáson egyébként ezek a viszonyok már fel is borulnak, tehát a mostani kormánypárt addigra, tehát tavaly júniusra már 1 millió szavazót veszik. Úgyhogy azért van itt volatilitás, de mondjuk mitől ne lenne, talán a hallgatók emlékeznek rá, hogy itt egy igen kiváló lehallgatási botrány volt, csak a Pegasus helyett ugye egy Predator nevű, de hasonló izraeli programmal dolgoztak. Úgyhogy a Predatorra hallgattak le mindenki, ellenzék, megbízhatatlan kormánypárti tagokat, újságírókat, üzletembereket, és természetesen az ellenzéki patok vezetőjét még fizikailag is követték. Tehát, hogy azért volt itt bőven megfigyelési botrány, volt vonatbaleset, úgyhogy a kormánypártot sok minden sújtotta, de nagyon tapasztalt erőként ezeket mindig néhány miniszter feláldozásával le tudták választani magukról. Tehát nem a párton verte le ezt a nagy érdemű.
És ez azért furcsa nekem, mert hogy félkézzel rendbe tették a gazdaságot egy ilyen kaotikus politikai háttérrel, és azért valljuk be, hogy elég komoly egyéb kihívások is próbára tették a görög politikát. Itt van például a turista áradat, itt van például a klímaváltozás, itt van például ugye a biztonsági helyzetnek a
geopolitikai helyzet, hajlása, igen, illegális bevándorlás,
illegális bevándorlás, stb.
Így van, tehát rengeteg szép kihívással küzdenek, és nem tudom, meg tudjátok-e tippelni, hányan hagyták el a pénzügyi válság óta Görögországot hivatalosan, és ugye ezek mindig a hivatalos számok, ugye a 11 millió lakosságból 700 ezer ember ment el, azt meg tudunk számolni, tehát ez azért egy nagyon-nagyon komoly érvágás. Egyébként pedig hát ugye brutálisan növekszik a klímaválság okozta károk felszámolására fordított költségvetési összeg. Ez 23-ban 600 millió euróra tartott, tehát azért, amit ki lehet olvasni a költségvetésből. Ugye abból az RRF-ből, amiből az újjáépítési alapból az unió részével, amiből Magyarország egyébként nem kért, vagy hát hiába kért, a görögök egyébként nagyon szép összeget, 60 milliárd eurót kapnának, tehát többet, mint Magyarország jóhal. Úgyhogy azt viszont szépen költögetik a maguk módján. Ugye itt vasútvonalak vannak, erről még kitérhetünk a kínai barátaink kapcsán. Mindenesetre az oroszok is tevékenykedtek persze az országban, volt kiutasított kém, de talán a legszebb esett a cseh útlevéllel érkező orosz albú ügynök házaspár története, akik a Villa Elenában, nem meglepő módon, 15 éven keresztül biztonsági házat működtettek, tehát ilyen safe house-t az orosz katonai titkosszolgálat embereinek, többek között azoknak, akik Szergej Skripalt is meg akarták mérgezni. Tehát ez görög földön működött, lebuktak, de nagyon sok más hasonló eset is történt, és hát nyilván a migráció maga, ahogy egyébként ugye tavaly újra növekedtek a számok, akarom mondani, most még tavaly előtt a 24-es számok még nincsenek meg teljesen, tehát növekszik a nyomás ugye ott a szigeteken, a török útvonalon, a tengeri útvonalon, és ezt azért a szélsőségesek felkarolták. Most csak úgy példának mondom, hogy a görög megoldás, aki ultranacionalista és orosz barát, ők 4,5%-ot szereztek az EP választáson. A kommunista párt egyébként a maga módján 9%-ot. A neonácis pártaiak kilettek tiltva a választásról, de egyébként voltak szereztek volna szavazatot. És van egy vallási fundamentalista, hardcore abortusz ellenes, Niki nevű győzelem párt, ők is 3%-tól mentek. Úgyhogy azért bőven van itt rajtóló arra, akik ezt a migrációt szeretnék egy kicsit jobban is meglovagolni. Tippetek van-e, hogy melyik a legnagyobb populáció, aki feltűnik a migránsok között, melyik országból érkezhetnek ide ezen az útvonalon?
Csak nem szírek.
Nem, képzeld el, én is meglepődtem, de még mindig nem a szírek. A szírek 17%-át teszik ki, és ehhez képest az afgánok 43%-ot. Aha. Tehát még mindig az afganisztáni leves bugyog, és egyszerűen, hát ugye tudjuk az ottani emberjogi és mindenféle helyzetet, hát nyilván van.
Hát az a baj, hogy itt beszélünk a gazdasági csodáról, amit a számok alá is támasztanak, amit egyébként hiányolt egy kedves hallgatónk, hogy számokat nem mondtunk, de igen, mondtunk, egy csomó összehasonlítás volt OECD, EU országokhoz képest, de ezeknek a számoknak, ezek ilyen nyers adatok utána lehet nézni bárhol, de a lényeg, hogy a másik oldalon viszonylag magas munkanélküliség, alacsony bérek és a kivándorlás, amit említettél. Ez eléggé, hát hogy is mondjam, törékenyé teszi ezt a státuszkót Görögországban, főleg azzal, hogyha meg kell küzdeni még a klímaváltozással, és mondjuk ezzel a bevándorlási hullámmal.
Ez így van, plusz meg kell küzdeni a török-görög
ezt akartam én kérdezni, csak közben elvett a kenyeremet műsorvezető társam, hogy ugye a legutóbbi hírek, mert ilyenkor készülve a beszélgetés, mindig utána nézünk, hogy mi hír Görögországban, és egy nagyon markáns hír találtam, hogy elkezdtek vadul fegyverkezni a görögök, és ez némi aggodalmat váltott ki az egyébként megint csak vadul fegyverkező törökökből is. Hagyományosan nem jó a két nép viszonya, sőt Cipruson ugye a mai napig fegyverszünet van, és nem béke a felek között.
Így van, ami egész döbbenet, ugye, hogy két NATO tagállam között ez a helyzet fennállhat, de ez fennáll, köszönöm szépen, évtizedek óta. Rendkívül komoly fegyverkezés volt már itt a háború előtt is, de a háború ezt csak megdobta. Tehát érdekes módon itt tényleg nagyon komoly fegyverzeti kiadási költségek vannak, tehát nem itt aggódnak annyira azon, hogy ezt a népességgel el lehet-e fogadtatni. Ugye itt a törökök kapcsán ez tényleg légvédelmet, légtérsértések, nem is tudhatja itt emlékeim szerint, ez messze-messze 100 fölött van egy évben. Tehát itt tényleg egymást folyamatosan provokálják, és nem csak Ciprus a történet egyik magja, persze Ciprus marad, de a másik viszont a földközi tengeri gáz és fosszilis energiahordozók körüli kinyit tárföl és kinyit tud elvinni kérdéskör. Tehát az, hogy itt török hajók megpróbáltak.
Kinek meddig vannak a felségvizei?
Hát kinek meddig vannak a felségvizei, kihozhatja fel onnan a adott esetben a földgáz. Ez nagyon komolyan kiéleződött 2020-ban, úgyhogy komoly nyugati diplomáciai segítség kellett ahhoz, hogy a két ország visszatérjen a párbeszéd útjára. Tehát itt tényleg ezt ne úgy képzeljük el, hogy egy kis csetepaté, hanem ezek komoly gazdasági érdekek, amiket fegyveres, hát mondjuk úgy, hogy karcsöltetéssel igyekeznek a másik felé elriasztani erre tettére többieket.
Mennyire stabil és mennyire megbízható nyugati szövetséges Görögország?
No, ezen segített a 2022-es teljes invázió Ukrajna ellen, mert hogy addig ugye Oroszországgal kapcsolatban nagyon is barátságosnak tűnt az összes görög kabinet, és ehhez képest ugye ez megváltozott a háborúval, mert hogy pont a török-görög ellenállás miatt nagyon érzékeny pont a görög külpolitika és szuverenitás számára, hogy az autonómia sértetetlenség elvét fenntartsák. Tehát az, hogy egy szomszédország lerohan egy másikat, ez az athéni Akropoliszból egy olyan szintű a nemzetközi jog megsértését jelenti, ami miatt ők nagyon-nagyon aggódnak, hogy ebből ne legyen precedens. Tehát itt azóta ők rákapcsoltak, hangosan segítették Ukrajnát, úgyhogy ilyen szempontból hirtelen jó szövetséges lett. Más kérdés, hogy Észak-Macedóniával ugye politikai okokból újra összevesztek a névválasztáson. Ugye az ottani kormány, aki belement ebbe a kompromisszumba, már az is megbukott. Tehát itt azért még lesz ezen a fronton egy kis feszültség, de alapvetően ez működik, és ugye a kínaiakkal pedig a Pireuszi kikötő történetét lehet feleleveníteni, de itt azért a nyugati szövetségesek legelőször a maguk fejére kell, hogy a hamut szórják, mert hogy ugye ezt azért kellett eladni, mert a trojka kikényszerítette az állami privatizációt, és ugye senki más nem vette meg, tehát a kínaiak lecsaptak rá. Úgyhogy
és ott, tehát azért ez mindig egy ott az marad is, tehát hogy ott nincs ilyen, mint Hongkongnál járt Kína, hogy vissza kell adni a Pireuszi kikötőt, vagy az most már kvázi kínai föld, vagy milyen annak a nemzetközi státusza?
Nem, hát ez egy teljesen privát konzorcium, aki megvette a kikötőt, tehát ez nincs mögött összeesküvés elmélet ezen a szinten. Nagyon komoly feszültségek vannak a munkaerőnek a kizsákmányolásából, legalábbis a szakszervezetek szerint a kínaiak nem bánnak velük jól, ezt időnként a politikai vezetés is felkarolja. Ugye a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet innen elvinni az árut, és ugye erről szólna az eddig csak Belgrádig érő kínai vasút. És a legérdekesebb, és szerintem ezt viszont mindenképp mondjuk el a hallgatóknak, hogy az Unió itt ugye felkötötte a gatyáját, és képzeljétek el, hogy Belgrádtól Tesszalonikiig viszont egy európai finanszírozású vasút épül. Tehát itt van egy versenyző befektetés, ami Tesszalonikit próbálja meg megtenni nagyobb hábnak, ha úgy tetszik, és éppen ezért Pireusz a mai napig alapvetően átpakolással foglalkozik, tehát nagy hajókról kisebb hajókra pakolják át, és ugye nem tudják szárazföldön továbbvinni az árut. Úgyhogy itt zajlik a geopolitikai gazdasági verseny, vagy geogazdasági verseny, és ebben a Thessaloniki Pireus az kőkeményen érintett, és benne is van. Uh-huh. Úgyhogy ez benne van. És hát azért azt is tegyük hozzá, hogy az az Irán, akit megvészített a szaudiakkal Kína, mindjárt megérkezünk Görögországban, és akik ugye támogatják a huszi lázadókat, hogy lövöldözik a hajókat a Szueci csatorna felé. No, emiatt a lövöldözés miatt ugye a hajóforgalom olyan szinten elkanyarodott, hogy csökkent a Pireuszi kikötő forgalma is. Tehát ugye ez az az eset, amikor egy picit...
Visszanyal a fagy, fagyal, nem?
Tehát azért ezt nem lehet büntetlenül, a globalizáció egy ilyen játék. Egyik helyen húzod, másik helyen is fáj, tehát most nyilván a Pireuszi kikötő forgalom csökkenését elviseli Peking, de azért érezzük azt, hogy ezek tényleg összefüggenek. Úgyhogy a lényeg az az, hogy Budapest és Athén között, hogyha az Unió jól csinálja, akkor 6 óra alatt is végig lehetne vonatozni. Hát azért ezt remélem megéljük.
Igen, még egy kérdés, ez pedig egy kicsit azért külpolitika, mert hogy a turizmust érinti. Ugye nagyon sok népszerű európai nyaralóhely kapcsán elég radikális politikai nézetek kezdenek testet ölteni, és hogy ez Görögországra is jellemző, ez a turista ellenesség. Ez például valamelyik párt a zászlajára tűzte, hogy most már oké, sok a jóból elviselhetetlen méretű turizmus sújtja Görögországot is, aki járt főműsoridőben mondjuk a Santorini szigetén, az szerintem testközelből is ezt tapasztalja, hogy lassan embertelenek a körülmények a turisták számára is, és ez is egy ilyen hasznos és hálás politikai szlogen szokott lenni, hogy akkor vegyünk vissza a turizmusból. Vagy itt nagyon nem annyira jó markáns, mint Spanyolországban?
Nagyon jó kérdés, ugye Spanyolországban, Barcelonában ez valóban egy fókuszált témává vált, ugye a lakhatási krízisből kiindulva. Tehát ahol a lakásárak elszabadulnak, és ahol valóban egyébként a turistákat Airbnb-ztetik, ott ez a kettő összekapcsolható, bár tipikusan az arányai ezeknek azért jóval kisebbek, mint amik aztán a politika rávetít. Tehát azt, hogy Görögországban ebbe hardcore beleállt a erő, ezt most nem tudom neked megmondani, de el tudom képzelni, hogy vannak olyan városok, ahol ez érdekes. Azért a kizárólag nyaraló városok, akik valóban a turizmusból élnek, szerintem kevésbé vonhatók ebbe be. Uh-huh. Itt ugye inkább ezek a új up and coming városok érdekesek, tehát Barcelona is, ami részben ugye a Covid időszak alatt a remote worknek is az egyik hispán fővárosává vált, és így is reklámozta magát. Részben turizmus is van, de nagyon jelentős helyi iparszolgáltatás miatt ugye a helyiek is akarnak ott lakni. Tehát amikor ezek az érdekek ütköznek, onnantól kezdve izgalmas. Ugye itt azért a Covid alatt nem Görögországon mentek annyira az emberek, akkor még gazdaságilag ez nem volt annyira biztos, vagy nem erről híresült el. Tehát szerintem itt most még alapvetően kisebb a feszültség, és nem szóval arról, hogy az elvándorlás maga fenne tudja, hogy hány lakást szabadít föl. Tehát a lakhatási válság, ha nem indukálja, akkor talán kisebb ez a feszültség.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, hálásak vagyunk érte, mint mindig. Szép napot.
Köszi
és
szépen,
jó
Botond,
munkát kívánunk.
Jó munkát.
Nektek is hallgatóknak is. Sziasztok.
Szia.
Feledi Botond külpolitikai szakértő mondta el a véleményét Görögországról. Adóvilág rovatunkban a legsikeresebb gazdaságok kapcsán beszéltünk Görögországról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Szilvási Lajos író 1932. január 13-án született, és őtőle választottunk aranyköpést, mert így hangzik, ami jó, az vagy hízlal, vagy erkölcstelen.
Nem tudom.
Én sem.
Valószínűleg
szerintem
igen.
Szerintem csak hízlal.
Vagy erkölcstelen. De minden, tehát ahogy is mondjam, a dekadencia, az egy kicsit azért ugye benne van.
De miért? Most beszéltünk az euklidészi...
Bakanália.
Az euklidészi tér elméletről beszélgettünk, az most hízlal vagy erkölcstelen?
Az nem jó. Az a baj azzal, hogy az nem jó, mert egyrészt nehéz megérteni, most euklidészi vagy nem euklidészi, ez óriási vita. A féreglyukakról is fogunk beszélgetni, ezt megelőlegezted.
Nagyon félek.
Mert dr. Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki Egyetem docense jön ide a stúdióba, és arról beszélgetünk majd, hogy nem reális az időutazás, ha van egy jóféle féreglyuk, ami ugye nem irreális, így van. Ami reális, képes, mondta. Bocsánat, nem irreális, ezt akartam, ami képes ugye a téridőt meggörbíteni, úgyhogy különböző hurkok jöjjenek létre egy elmélet szerint, de hát ugye
ezt olyan szépen mondtad, hogy nem is értem.
Ezt nehéz megérteni. Ezt hiába nézel végig 15 ezer.
Életünk egyik legnehezebb interjúja következik szerintem.
Na jó.
Igen. Én szeretném például már azzal hazamenni, hogy tudom, hogy mi az a féregjük pontosan. Tehát, hogy érted?
Én,
le tudnád írni?
Én le tudnám írni, de az nagyon csúnya lenne annak a leírása, és...
Ezt nem vállalhatod fel.
Az viszont hízlal, azt mondom.
Na, Czoller Andi hírei jönnek, de még a féreglyukak előtt egy kis méhészeti körkép is
jön. Gyorsan, az M0-ásról egy új helyzetjelentés délirányban Tarcsától áll. Kaptuk a legfrissebbet K-hallgatótól, köszönjük szépen.
Na, akkor menjünk tovább, Czoller Andi és a hírek.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.